Nálam 15 óra, 1 perc van, szerintem kezdjük is el akkor ezt a konferencia beszélgetést. Szia Dávid, üdvözöllek! Üdvözlünk minden hallgatót, nagy tisztelettel és szeretettel. Eltelt egy hónap, és túl vagyunk egy kamat döntésen. Szokásos módon az árfolyamokról beszélgetünk majd a Dáviddal. Én Szirányi Bence vagyok, üzletkötő, és Németh Dávid pedig a bank vezető elemzője.
És üdvözlök mindenkit!
Talán én azt gondolom, hogy az euróforintra fogunk most is fókuszálni. Kezdjünk azzal, hogy ismét egy gyengülésen vagyunk túl, egy nagyon komoly gyengülési hullámon. Ugye nagyon sokaknak azért kommunikáltuk, amit vártál, Dávid, hogyha 3,40 és 3,45 között stabilizálódni tud a forint, akkor volt egy olyan várakozásod, hogy valamilyen módon kamatot csökkenteni a jegybank, és ez be is következett, ez a tegnapi vagyis a múlt heti kamat döntőülésen. Egyértelműen azt gondolom, hogy ennek a kamat döntőülésnek a következménye volt a forint gyengülés. Talán beszéljük meg azt, hogy mi történt ezen a kamat döntőülésen, és hogy inkább az is érdekes utána, hogy miért erősödött az elmúlt napokban, és akkor hogy hova várjuk. Ugye ami látható volt, hogy az alapkamatot 75 bázispontra csökkentette, ugye 15 bázispontos kamatvágást hajtott végre, és nem utolsó sorban a betéti tendereken is ugyanezt a kamatszintet határozta meg. Tehát ebből a szempontból transzparens volt, amit a bank szektornak a szereplőinek, mint kamatot, rövidoldali kamatot ad, az megegyezik ezzel az alapkamattal. Hát egyértelműen ugye megváltozott ez a helyzet, hogy eddig sereghajtók voltunk, ugye az elmúlt időszakban nagyon sokáig a legalacsonyabb volt a régióban a kamat, utána meg kellett védeni a forintot, és amikor ilyen hirtelen ugye a 3,75-et elérte az árfolyam, akkor megtörtént az 1%-os kamatemelés, amiből most engedtek. Hát talán az első és legfontosabb az az, hogy megvárták ezzel a kamat döntő üléssel, úgymond ezzel a kamat lépéssel az inflációs jelentést. Tehát ami szerintem ebből beszédes, hogy valóban figyelik az inflációt, mert megtehették volna azt is, hogy még egy-két hónapig, még hetekig itt hagyják magasabban a kamatszinteket és hagyják erősen a forintot, de ahogy az inflációs jelentés kijött, már is vágtak, és ebbe az inflációs jelentésbe a Virág Barnabás elmondta a sajtótájékoztatón is, hogy egy gyengébb, egy alacsonyabb inflációs környezetet várnak egyrészt Európában is, az egész eurozónában nagyon alacsony az infláció, másrészt pedig ugye itthon is egy csökkenő pályát látnak. Először erről kérdeznék Dávid, hogy mi a véleményed, egyetértesz ezzel, hogy látod ezt?
Én ez az inflációs jelentés, amit publikáltak most, ez némiképp lefelé módosította még a márciusi várakozásaikat az inflációt illetően, és amit több kiemeltek leginkább az az, hogy az adószűrt maginfláció, amit durván egy olyan másfél-két éve kezdett el így a jegybank figyelni, vagy legalábbis publikálni, és azóta rendszeresen hivatkozik rá, ott a jövő évre 2,6-2,7%-ot látnak, ami egy picit az inflációs cél alatt van, és gyakorlatilag erre húzták rá a lehetőségét annak, hogy most kamatot csökkentsenek. Eközben azért a teljes inflációs mutatóban ott nem várnak 3% alatti szintet, ott egy picivel 3% fölötti inflációval számolnak még. Úgyhogy azért az összességében azt mondja, hogy nagyságrendileg azért szerintem célon van az ő várakozásuk szerint is, hát az ő várakozások szerint az infláció, de ennek ellenére ugye próbálják visszahozni azt a politikát, amit folytattak a tavalyi év folyamán is, azaz, hogy amíg az inflációs cél körül van az infláció, akkor megpróbálnak kialakítani egy nagyon alacsony kamatkörnyezetet, azért, hogy a gazdaságot serkentsék, élénkítsék. Én egyébként azt látom az inflációs pályában, én egy picit pessimistább vagyok, mint a Magyar Nemzeti Bank, ez azt jelenti, hogy egy picit magasabb inflációval kalkulálok. Egyrészt, ugye, amit hát lehet most látni még egyelőre, hogy az élelmiszer oldalán az inflációs kosárnak ott azért jelentős nyomás van. Itt 10% körüli drágulás volt megfigyelhető az elmúlt időszakban. azt is lehet látni, hogy az OPEC azért próbálja menedzselni az olaj árfolyamát, tehát nem annyira lehet arra számítani, hogy itt újra nagy
Így
esés
van.
következzen be az olajpiacán. Ez is inkább akkor akár magasabb szinten tudja tartani az inflációnak a mértékét. És hát a nagy, egyik, két nagy kérdés van, alapvetően az egyik nagy kérdés az, hogy a szolgáltató szektor hogyan fog árazni a következő hónapokban. Itt arra hivatkozott a Magyar Nemzeti Bank, hogy ők azt tapasztalják, hogy elkezd megváltozni az árazási szokása a szolgáltató szektornak, és hogy itt egy lefelé történő elmozdulás fog bekövetkezni. A szolgáltató szektorról azért azt lehetett látni, hogy ilyen 5-6% körüli inflációval mozgott az elmúlt időszakban, és tartósan meghaladta mindig az előző évi szinteket. Tehát itt egy magas inflációs szintről beszélhettünk, és ebbe vár változást a Magyar Nemzeti Bank, hogy itt egy csökkenés lesz. Hát erre ez lesz, amit én nem vagyok benne biztos, hogy olyan mértékű lesz, mint a Magyar Nemzeti Bank gondolja. Illetve a másik, hogy az importált infláció, amit ők szintén várnak, hogy lefelé fogja húzni a magyar fogyasztói árindexet jelentősen, hogy az mennyire tud megvalósulni, mert az tény, hogy az eurozónában azért lelassult az infláció, ilyen 0,5% körüli ütemű lehet az idei évben, de a várakozások az azt mutatják, hogy jövőre már fölgyorsulhat ismét 1-1,5% környékére, tehát egy átmeneti lassulás van benne. Pont emiatt én azt gondolom, hogy nem lesz olyan nagyon alacsony az importált inflációnak a mértéke sem, pláne hogyha itt egy gyengébb árfolyammal kalkulálunk, ahhoz képest, ami mondjuk évelején volt, akkor az is azért enyhíti, vagy hát nem tudja annyira lecsökkenteni az importált inflációt. Úgyhogy én inkább egy picit magasabb inflációval kalkulálok, ami azt jelenti, hogy a maginfláció területén is én nem látom azt még egyelőre, hogy 3% alá bemenjen, de a 4% körüli szintről, ahol most van, onnan azt gondolom, hogy tényleg csökkenni tud majd az infláció, a maginflációnak a mértéke.
Igen, gyorsan én is, hogy elmondjam az adatot, hogy érdekes módon elvált a maginfláció és a tényleges infláció, mert 2,2% volt a tényleges infláció, de a maginfláció meg 4%-ot mutatott, ugye itt a kettő különbséget éppen az olajár adja, hogy nagyon alacsonyak az olajárak és a emiatt ennek a hatása ugye a maginflációból eltűnik. Tehát ahhoz képest a maginfláció az azt mutatja, hogy olyan nagyon nagy mozgástér az nincsen a lazításra, és ilyenkor veszik elő mindig ezt az adószűrt inflációt, amit igazából azért nehezebb számolni is, meg nyomon követni is, de mégiscsak a maginfláció az is valami hasonlót mutat. Tehát ott azért, ha figyelik az olajárakat, és látják azt, hogy például most 50 dollár környékére visszaemelkedett a Brent azzal, hogy ugye az OPEC újra és újra meghosszabbítja ezeket a kitermelés szűkítéseket, akkor látszik, hogy ez a kedvező hatás az olaj oldaláról sem mindig maradhat így fönt. Ehhez képest viszont a kommunikáció egyértelműen hát galamb, hangvételű, mert mindenhonnan ez jön, hogy hát nagyon jön lefelé az infláció, mert a szolgáltatások olcsóbbak lesznek, Európában is alacsony, tehát kvázi megáldja egy kicsit ezzel a kamatcsökkentésnek. Egyik oldalról látjuk, hogy figyeli, valóban figyeli, másik oldalról meg egy kicsit galambabb hangvételt kommunikál, mint ami az adatokból esetleg előjönne, mert ez mindenképpen fontos üzenet lesz majd abban a környezetben, ahol nagyon erősen befolyásolja ugye a jegybank az árfolyamot a kamatokon keresztül. És ugye ami még érdekesebb volt, tehát egyrészt megjelent ez a hangvétel, hogy verbálisan is ugye hangsúlyozta az inflációnak a lefelé ívelő pályát, és ráadásul azért az még ehhez kapcsolódik szerintem, hogy 2 nappal később azt jelentette be, ugye nagyon fontos volt, hogy elmondta, hogy ez nem egy ciklusnak az eleje, tehát nem egy kamat vágási ciklus, hanem ez egy teljesen eseti, egyedi vágás. Majd 2 nap múlva egy interjúban pedig azt mondta, hogy maximum egyet még azért el tud képzelni. Tehát, hogy itt szerintem nagyon érdekes az, hogy egyrészt be van-e ez árazva a piacba, hogy milyen esetben történne meg az a csökkenés, és ennek milyen következményei vannak. Erről tudsz egy kicsit beszélni, Dávid?
Egyetlen egy gondolat az inflációhoz, hogy ami látszik, hogy egy előre tekintve gondolja azt, hogy egy bank, hogy csökkenni fog, illetve amit láthatunk, hogy amikor már a 4%-os szint alá mérséklődik a maginfláció, meg az adószög maginfláció. Ugye ez a tolerancia sávjának a felső része, ez a 3-tól 4%-ig, akkor ott már mindig bátrabb. Amit a jegybank el akart kerülni, az az, hogy a 4% fölötti szintek bejöjjenek, és hát most is azt látjuk, hogy ahogy, amiben azért egyetértés van, hogy a maginfláció is, meg az adószög maginfláció is azért közelebb lesz a következő negyed években azért a 3,5-3%-os
Legalábbis
szinthez,
sávban lesz,
és így
így van.
benne van a sávban, és innentől fogva egyből
Kicsit bátrabb.
bátrabb és elkezd lazítani.
Igen.
A jegybank kommunikáció tényleg nagyon érdekes volt, mert ha a kamatdöntés megelőző időszakot nézzük, az előtte lévő másfél-két hetet, akkor azért voltak olyan nyilatkozatai a Magyar Nemzeti Banknak, ami azt mondták, hogy a kamatszint az ott jó, ahol van. Tehát, hogy nincs szükség semmilyen módosításra, a rövid kamatok is megfelelőek. Ehhez képest ugye meg is lepte a piacot ez a kamat döntés. Mi számítottunk arra, hogy az év második felében jöhet lazítás, de az időzítés az egy kicsit meglepetés volt, hogy már egy júniusban meglépte, illetve hát az eszköz, amin keresztül meglépte,
így van, a
ugye az volt a másik, mert az elmúlt jó pár évben mindig a nem konvencionális eszközöket használta, amikor lazított vagy szigorított. Utoljára kamat az alapkamathoz 2016-ban nyúlt hozzá, tehát nagyon hosszú időszak volt, amikor látszólag nem módosított az alapkamaton, mégis óriási mértékben változtatta a kamatoknak a szintjét, mind a rövid, mind a közép, mind a hosszú végén a hozamgörbének. És ehhez képest most egy teljesen konvencionális, hagyományos eszközhöz nyúlt, azaz csökkentette az alapkamatnak a mértékét. Ja, itt egyrészt fölmerül a kérdés, hogy akkor ez egy teljes irányváltás, és hogy vajon amiatt jött be, mert egyébként az alelnök Nagy Márton elment, és helyette jött Virág Barnabás. Nem a Virág Barnabás, aki behozta az új irányt, hanem a jegybank, ugye az, hogy esetleg a új irányt akart venni, ennek is egy jele volt az, hogy alelnöket váltottak. Ez már lehet, hogy összeesküvés elmélet, de lényeg, hogy érdekes, hogy pont most így visszatértek jobban a konvenciális eszközökhez. Illetve, ami indokolta azt, hogy az alapkamathoz nyúljon, hogy nagyon sok terméket elkezdett kimondva, kimondatlanul azért az alapkamathoz kötni. Így az egyhetes betét, bár meg volt engedve, tehát ezt ők hangsúlyozták, amikor gyengült az árfolyam, akkor ott nem azt mondták, hogy kamatot emelnek, hanem azt, hogy az egyhetes betéti kamatot, azt a kamat folyoson belül bármerre tudják mozgatni. Tehát ott még inkább látszódott az, hogy ha szigorítani kell, akkor nem alapkamat emeléssel fognak, hanem inkább akkor az egyhetes betéti kamatot emelték volna. Most úgy tűnik, hogy a lazítás irányában most inkább ez a transzparensebb utat választották, illetve ami még szintén az alapkamathoz van kötve, az a fedezett hiteleknek a mértéke. Eddig legalábbis az elmúlt időszakban, mióta ezt bevezette, mindig 0,9%-on adta 3-6-12 hónapos, illetve 3 és 5 éves fedezett hiteleket a bankoknak, amiből a bankok egyébként az 5 éves hitelt használták ki leginkább, és abból utána visszacsorgott pénz az állampapírpiacra, hiszen ott meg 5 éves állampapírokat vettek. Tehát azzal, hogy ott csökkentette az alapkamatot, így ennek a 5 éves fedezett hitelnek a kamata is lefelé mozdult, amivel újabb erőt adott annak, hogy a bankok megjelenjenek az állampapírpiacon, ezzel támogassák az államháztartásnak a finanszírozását, tehát sok állampapírt vegyenek, és így az államadóságkezelő központ folyamatosan tudjon kibocsájtani forint államkötvényeket. Erre meg azért van szükség, mert hogyha megnézzük az első fél évet, azért a költségvetési hiány az elég magas, rengeteg pénzt költött el az állam, részben a vírusvédekezésre, az részben azért már elmaradnak adóbevételek, és ennek a tudtöbblet hiánynak a fedezésére jól jönnek az ilyen lehetőségek, hogy a bankszektor is több állampapírt vásároljon. Úgyhogy ez lehetett az az oka, hogy nem egyenként termékeket kezdte elcsökkenteni, hanem itt egy egyszerűbb volt az alapkamatot mérsékelni, mert így több csatornán keresztül tudott ezen hatni a piacokra, és így lefelé tolni a kamatokat, segíteni akár még a növekedési hitelprogramot is, mert hogy ott is ugye ad a bankoknak egy olyan lehetőséget, hogy egy évig 4%-os kamatot kapnak a betétekre, hogyha növelik a hitelkihelyezésnek a mértékét. Az alternatíva az mindig az, hogy egyhetes betétben vagy valami jegybanki eszközbe tudják normál esetben betenni a pénzt, és hogyha ott csökkenti a kamatot, akkor ezáltal a hitelezés felé próbálja tolni a
Értem,
bankszektor.
világos,
Úgyhogy
világos.
emiatt lehetett az, hogy most mégis az alapkamathoz nyúlt. Én azt gondolom, hogy lesz itt még kamat csökkentés. Az időzítés az kérdés. Az volt az eredeti várakozásunk, hogy az őszre 0,4-0,5% közé mehet le a rövid távú kamatoknak a szintje, tehát ez az egy éven belüli kamatoknak a szintje. Most még inkább azért ilyen 0,6-0,7 körül vannak ezek a kamatok.
Miközben a csehek és a lengyelek, ilyenkor érdemes mindig egy gyors
Igen.
évfelsőtest tenni, hogy a lengyelek még, hát a csehek vannak 0,30 közelében, ez az éven belüli rövid kamatokat illeti a pénzpiacon, a lengyelek meg még lejjebb, tehát hogy ezzel még mindig körülbelül több mint a duplája a régiós összehasonlításban a kamatunk a környező országoknak.
Így
Igen,
van.
bocsánat, hogy csak egy
Így van, tehát
közbeszéltem.
most még mindig magas, és azt gondolom, hogy ehhez fogunk közelíteni, tehát a régióhoz közelebb kerülünk majd. Csak az időzítés az nagyban fog függni attól, hogy milyen a nemzetközi hangulat, a nemzetközi környezet, illetve hát a forint árfolyama hogy alakul. Mert én tovább is azt gondolom, hogy azért a jegybank nem akar 360-370 körüli szinteket látni
Igen,
most az
igen.
idejében. Tehát, hogyha valamiért romlik a nemzetközi hangulat és eladási hullám tér vissza a piacokra, akkor tolódik ez a kamatcsökkentés. Amennyiben viszont nyugodt helyzet van, és hát a forint
Akkor
árfolyama
megnyugodtak.
3,50 vagy az alatt van, akkor júliusban tényleg jöhet a következő 15 bázispontos csökkentés, és akár augusztusban még egy következő, és akkor azzal
Igen, de mondjuk
indulnak
azt is
előre.
mondhatjuk, hogy elméletileg az infláció, tehát két korlátja lehet a kamatcsökkentésnek, az infláció és a gyenge árfolyam. Bármelyik ebből a kettőből, ha probléma, és hogyha látható, tehát a túl magas infláció vagy túl gyenge árfolyam, akkor nem tudja meglépni lényegében.
Így van, annyi, hogy a árfolyam az sokkal gyorsabban, meg napi szinten reagál, és láthatjuk, hogy mi van. Az inflációban azért elég nagy csúszás van, tehát egyrészt inflációs adatok azok havonta egyszer jönnek ki a hónap közepe tájéken, vagy az első harmadában, és a különböző árazási hatások azok még inkább elnyújtotta jelenhetnek meg az inflációban. Tehát igen, tehát azt gondolom, hogy miután most kijöttek egy inflációs jelentéssel, amiben elkötelezték magukat, hogy az infláció már pedig alacsony lesz, én azt gondolom, hogy ezen szeptemberig biztos, hogy nem változtatnak. Legközelebb szeptemberben jöhet ki olyan jelentés, amiben kicsit módosítanak ezen a hangvételen, de akkor is azt gondolom, hogy maximum egy neutrálisabb szintig mehet el. Tehát én nem látom azt, hogy a következő 3-4 hónapban az infláció az gátat szabna annak, hogy kamatot csökkentsen. Sokkal inkább én az árfolyamban látom most a következő 3 hónapban az, hogy befolyásolja a kamatcsökkentéseknek a mértékét, meg az időzítését.
És akkor láttuk, hogy megvolt ez a kamat döntő ülés, megvolt a kamatvágás, gyengült a forint. Azért hozzáteszem, hogy talán egy ilyen naptárhatás is lehetett benne, hogy tipikusan fél év végén, év végén, de már negyed év végén is nem mindig szeretnek forintot tartani a könyveikben a befektetők. Ilyenkor lehet egy ilyen kirakatrendezés és egy szabadulás a forinttól. Majd az elmúlt napokban láttuk, hogy visszaerősödött a forint. A kérdés az, hogy az erősödés mögött mi lehet, hogy visszaültek a kockába egy kicsit egy jobb hangulat, illetve hogy be van-e árazva szerinted egy újabb kamatcsökkentés, illetve hogy meddig jöhet ez a forint még lefelé szerinted?
Ahogy látom, egy következő kamatcsökkentés az majd, hogy nem teljesen be van már árazva. Ez a következő 15 bázispont azért erre eléggé számít most a piac, akár a FRA, a határidős kamat megállapodásokat nézzük, Abban is lehet azt látni, hogy számít a piac arra, hogy csökken, de akár ha megnézzük az egyéves állampapírhozamokat, azért azok is azt sejtetik, hogy csökkenés lehet, vagy akár a diszkont kincstárjegyek hozamát. Ezek mind azért inkább azt sejtetik, hogy a piac számít arra, hogy itt még lehet kamat csökkentés júliusban, ez a 15 bázispont. Többet azért a következő 15-öt azt azért nem látom, hogy beárazta volna. Tehát, hogyha itt elmozdulunk abba az irányba, hogy akkor még több csökkentésen, és tényleg mondjuk egy cseh 0,25-ös szintet, vagy akár egy lengyel 0,1-es szintet céloz meg a Magyar Nemzeti Bank, akkor az még mindenképpen meglepetést jelenteni a piacok számára, és akkor az ismét gyengíteni tudna az árfolyamot, akár hirtelen rövid távon is. Egyelőre, hát ezt meg kell várni, hogy júliusban majd mit kommunikál a jegybank, illetve hogy alakulnak addig az adatok, és hogy mennyire tud az táptalajt adni további kamatcsökkentési
De akkor azt
lépéseket.
mondta, hogy még egy, az benne van, 15 bázispont, azt már úgymond készpénznek veszi a piac, hogy nagy rész be van árazva, hogy ott
Igen,
azt
igen.
jelenti, hogy durván 60 bázispontra eljön, de több nem. Most a
Így van.
kérdés az, hogy akkor viszont mire erősödünk, és mennyi van még a forint erősödésben ennek tükrébe szerinted?
Ja, ami miatt az alelnök Virág Barnabás mondta ezt a 15 bázispontos kamatcsökkentést, az részben amiatt volt, hogy a piac nagyon elkezdett azzal számolni, hogy akkor itt mégiscsak csökkentési ciklus jön, és nagyon elkezdett gyengülni a forint, és a jegybank szerette volna ezt némiképp megállítani azzal, hogy akkor bemondja, hogy oké, lehet, hogy lesz, de már csak egy, és akkor hogy ne árazzon olyan sok kamatcsökkentést a piac. Amúgy meg, hát azért a régióhoz képest mi nagyon elkezdtünk gyengülni ebben a másfél hétben, tehát bőven alul teljesítettük a régiós devizákat. Annyira azért nem indokolta ezt a fajta gyors árfolyam leértékelődést a fundamentális környezet, hiszen igen, valamivel magasabb az inflációnk, de ha megnézzük, akkor a növekedésünk egyelőre az viszonylag stabil volt a régióhoz képest, a munkanélküliségünk sem alakul rosszul, tehát hogy a főbb adatokban semmivel nem vagyunk rosszabbak, mint a régiós országok, és még a kamatunk is magasabb, tehát hogy inkább ebben benne volt egy ilyen várakozás ebbe a forint gyengülésbe, hogy meglepte a piacot, hogy elkezdett már most csökkenteni vagy lazítani a Magyar Nemzeti Bank, úgyhogy ezért még az inflációnk az éppen csak most jött lefelé, és akkor volt egy hirtelen árfolyam gyengülés benne, szerintem ennek most egy visszakorrekciója van, és hát amit vártunk korábban sáv, hogy valahol itt a 347, 357, 58 körüli tartományban lehet az árfolyam. Azt gondolom, hogy ebben van benne nagy kilengésekkel, mert hogy nagyon nagy a bizonytalanság a világon, nagyon nagy a volatilitás, és nagyon hirtelen reagálnak az árfolyamok bizonyos hírekre, vagy meglepetésekre, és hát ezt láthattuk szerintem a forintban is, hogy hirtelen meglepődött, nagy visszapattanás volt benne fölfelé. Hiszen előtte meg lejöttünk 370-ről 346-ig, tehát azért az is majd 44-ig, tehát az is egy óriási mozgás volt. Ha azt képest nézzük, hogy 57-ig visszament, akkor ez
hát
nem olyan.
Azt gondolom, hogy konzisztens is azzal a képpel, hogy amikor még 1% körül volt a kamatunk, és messze magasabb volt a régióban a legmagasabb a kamatunk, akkor volt egy 342-352 körül. Most azzal, hogy gyengített, vagyis lazította a jegybank, és még ráadásul további lazítást kilátásba helyezett, értető módon azért ez följebb is tolódott. Az üzenet számomra ebből az, hogy azért az 50 alatti árfolyamokat mindenképpen ebből a szempontból vételre is és zárásra is érdemes megfontolni. Persze mindenki eldöntheti, hogy hol van az ő saját prudenciális, vagy éppen óvatos, vagy agresszív értéke. Tehát, hogyha valaki éppen agresszív stratégiát követ, akkor lehet egy 3-47-et várni, de mondjuk 50 alatt már, aki óvatosabb és biztonságosabb, az elkezdhet esetleg venni eurót, vagy euró eladást zárni, aki meg nagyon prudens és nagyon óvatos, akkor akár 50 környékén is. Igazából, ami szerintem itt hosszabb, tehát hogy én Ezt tökéletesen értem, és ez, hogy mondjam, adódik is egy gyengébb kamatkörnyezetből, hogy akkor rövid távon beállunk, mondjuk egy hónap távlatában ebbe a 3,47-3,57-be, ami egy hosszabb távú üzenet lehet esetleg, ami ebből az egész kamatdöntő ülésből lejött, hogy egyértelműen a hangvétel az megjelent egy alacsony infláció, viszont növekedés, tehát amit még nem mondtunk el, hogy egy nagyon, nagyon növekedés felé kommunikált ugye a Matolcsi, az elnök, hogy mindenképpen ők növekedést akarnak látni, amellett, hogy elismerik, hogy akár 7%-ot ők elismernek a második negyed évben, ami még több is lehet. Tehát, hogyha valóban az MNB visszaáll erre az alacsony kamatú pályára és a gazdaság élénkítő pályára, akkor annak viszont a forint gyengülés lesz a fundamentális következménye óhatatlanul. Hogy mondd, hogyha nem értesz egyet, David, de a
hát igen,
következő
igen, ennek
hónap is hosszabb távon.
van egy ilyen kockázata, hogy ilyen nagyon alacsony kamatkörnyezet és egy magasabb inflációs szinttel, akkor azért megint visszajött az, hogy a forintnak folyamatosan leértékelődnie kell. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ezeket a 20 forintokat, mint amit idén láttunk, vagy 25 meg 30, hanem egy ilyen 6-7 forintos csúszása az árfolyamnak az visszatérhet a közép és hosszabb távon is, amíg a jegybank egy magasabb inflációt, relatíve magasabb inflációt tolerál, és egy nagyon alacsony kamatkörnyezetet kíván hozzá
Így van.
tartani.
Tehát most van egy olyan érzésem, hogy kvázi megvédtük már a forintot a kamatemeléssel a nagyon nagy gyengüléstől, de amint erre teret látnak az inflációban és teret látnak az árfolyamban, nagyon gyorsan igyekszik az MNB visszatérni a gazdaság élénkítés felé, és ezt is kommunikálja, mert nagyon szeretne gazdaságot, ugye növekvő gazdaságot látni, és ez csak úgy érheti el, hogy ugye a beruházásokat, a fogyasztást ösztönzi, ugye ehhez kellnek az alacsonyabb kamatok. De akkor összegezve egy hónapos táv van, mert hogy egy hónap múlva újra fogunk tartani a kamatdöntő ülés után egy ilyen beszélgetést, akkor körülbelül ezt a 3,47-3,57-es sávot határoznád meg, ha jól értem.
Igen.
Hosszabb távon azért a kommunikáció az majd egy fűtött gazdasági modellt, és ennél fogva egy gyengülő forintot jelez előre, de azért ez is egy változékony környezet. Még egy pillanatra talán, hogyha annyi időnk van, most fél óra azért már eltelt, de én azt mondom, hogy a dollárra is érdemes kitérni, annak ellenére, hogy nagyon nehezen olvasható most az euró-dollár, visszatért a gyengébb dollár, nagyon sokat lazított ugye az Európai Központi Bank is. Ennek az lett a következménye, hogy a korábbi nagyon magas sáv, ez az 1,07-1,15, amit még márciusban oda-vissza megjárt egyszer az árfolyam, ennek inkább a felső felébe került az euró-dollár, ami azt jelentette, hogy inkább ez a 1,11-1,15-es tartomány, aminek most éppen a középértékénél vagyunk, valahol 1,12-70 környékén. Mit mondanál erről, mik a várakozásaid így az egy hónapos távban, mit gondoltunk itt euró, tehát is dollár-forint és euró-dollár oldalon?
Igen, mind a Fed, mind az Európai Központi Bank többször kihangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a gazdaság támogatása érdekében, és hogy az alacsony kamatkörnyezetet fenntartják. Itt a Fednek is volt egy előrejelzés a növekedésre, inflációra, illetve hogy hogyan, mekkora valószínűséget adnak, vagy hogyan látják most a tagok, mikor jöhet majd szigorító ciklus, vagy jöhet a még lazító ciklus. Ugye, ami fontos, hogy a Fed azért nem gondolkodik a negatív kamat környezetben, ők sokkal inkább a mennyiségi lazításban, hogyha szükség van még további intézkedésekre. Az Európai Központi Banknál meg továbbra is negatív kamat környezet van, tehát ők mélyebben már ők se szeretnének negatívba menni, tehát most eljutottunk arra a pontra, hogy nagyon a kamaton lazítani már egyik szervezet se akar, meg tud, és mind a kettő a mennyiségi, meg egyéb nem konvenciális eszközprogrammal próbál élénkíteni gazdaságot. És hát ez várhatóan a következő egy-másfél évben így is marad, úgyhogy nem nagyon várható változás monetáris politikai fronton ettől a két nagy nemzeti banktól. Amik meghatározhatják most jobban az árfolyamot, tehát a gazdasági oldalról az, hogy a két gazdasági régió hogyan fog teljesíteni, és ebből a szempontból most éppen a eurózóna van talán feljövőben és Amerika lemenőben, és ez a járvány lefutása miatt van, hiszen eurózónában nem látszódik olyan szintű megugrása a járványnak, mint amilyen Amerikában most az elmúlt napokban ismét megindult. Ott sokkal nagyobb az esélye, hogy bizonyos vagy központi korlátozások, vagy az emberek önkorlátozása miatt a fogyasztás megsínli ezt a járványnak ezt a növekedését. Az eurozónában meg egyelőre úgy tűnik, hogy tartósabbak maradhatnak ezek a gazdaság nyitó intézkedések, tehát ott nem kell olyan szigorú fordulatot
Igen.
behozni. Úgyhogy amíg az elején az volt a várakozás, hogy hát Amerika minden válságból jobban jön ki,
Igen,
és
csak a pánik
hogy
dollár erősödés,
igen,
az most megfordul.
most elképzelhető, hogy az a különbség, amit vártak, hogy az eurózóna mennyit fog visszaesni, illetve az amerikai gazdaság, ez egy picit kisebb lesz, mint amit korábban vártak, és szűkülhet, pláne azért is, mert azért az Európai Unió próbál programokat összerakni, ami élénkíti az eurózóna gazdaságait. Úgyhogy most kevésbé láttunk arra esélyt, hogy itt a dollár az megint bemenjen mondjuk az 1.11-10 alatti szintekre, sokkal inkább ez a magasabb régió, tehát ez az 1.11-1.15-ös sáv az, ami megmaradhat a következő egy hónapban is, majd a keresztárfolyamban.
Igen, és akkor hát az azt jelenti, hogy igen, tehát most az, hogy az euróforinttal persze az a kérdés, hogy az alsó vagy a tetején lévő értékkel osszam el, de hát az még mindig egy volatilisebb dolog, mert éppen nem tudjuk, hogy egy erős forinttal vagy egy gyengébb forinttal nézünk szembe, de azt mindenképpen elmondható, hogy akkor azért már 300 alá nem várnánk a dollár forintot, nem? Tehát nehéz most a dollár előtt látni, mert ugye ha pánik van a válság miatt, akkor nem fog erősödni a dollár, mert éppen Amerikát fogja a legjobban sújtani, tehát most már nagyon nehéz a dollárba önmagába olyan nagyon nagy erőt visszalátni, hogy mondjuk
Hát
ez ekkora mértékű legyen.
igen, tehát most nem az a valószínűbb, hogy a dollár erősödik. Természetesen mindig jött olyan nemzetközi hangulatromlás, ami a mindent felülér, és akkor csak menekülő devizaként használják, de egyelőre most a következő néhány hétre nem ez látszik. Azt, hogy a dollár veszít értékéből, az azért tud abban segíteni, hogy a forint dollár az a 300 közelébe tudjon lemenni, hiszen a forintban is láthatunk esetleg 3,50 alatti szinteket, illetve a dollárban az 1,15 körüli szinteket, tehát ott ki tud jönni ilyen 300 közeli érték, de valóban az, hogy 300 alatti, az most úgy kevésbé valószínű, ha lesz is, akkor nagyon rövid ideig nem gondoljuk azt, hogy most tartósan ott tudna maradni a dollár-forint keresztárfolyam.
Értem, hát én azt gondolom, hogy lassan össze is foglalhatjuk, ami az árfolyamokat illeti. Azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindent érintettünk, és majd ezt írásban is meg fogjuk tenni, amikor a hanganyagot közzétesszük, hogy egy pár sorban ezeket így összefoglaljuk, amiket mondani szerettünk volna, de egyértelműen az az üzenet, hogy a jegybank az átállt egy gazdaságélénkítő, egy nagyon galamb hangvételre egyrészt a verbális oldalon, és ezt a tettek oldalán egyelőre egy óvatos kamatcsökkentés és egy ígéret követte, tehát azért egy 30 bázispont csökkentés az most nagy valószínűséggel benne van a piacban, ennek mentén egy gyengébb árfolyamot tudunk középtávon is, tehát egy hónap távlatában is elképzelni. De ami még fontosabb, hogy hosszabb távon is, ez előrevetít egy nagyobb kitettséget a gyengülés felé, és ez egy hónap múlva persze ezt felül újra meg fogjuk nézni, hogy hogyan látjuk és hogyan kommunikált egy bank. Dollár irányába pedig ugyanúgy nehezebb már mind forint irányába, mind dollár irányába nehezebb egy kicsit az erősödést belátni, de az euró-dollár pedig jobban ki lesz téve, ott az nagyon-nagyon leköveti ezeket a koronavírussal kapcsolatos gazdasági fejleményeket, hogy éppen hogy nőnek vagy csökkennek az esetszámok, hogyan alakulnak a gazdaságok, stb. Tehát azért az a legnehezebben előrejelzhető ebből a szempontból. Esetleg, hogyha kihagytam volna valami, Dávid, vagy nem tudom, hogy érzed, hogy jól foglaltam össze, vagy van-e még valami, amit zárszónak elmondanál, vagy nagyjából sikerült
nagyjából ez,
struktúrálnunk. Ha bármi kérdés van, akkor az üzletkötőink elérhetőek lesznek, és azt tudjuk mondani, hogy egy hónap múlva, amikor új kamat döntés van, akkor újra összeülünk, súlyra próbáljuk értékelni az eseményeket és strukturálni a piacon lévő információt. És hogyha más nincs, akkor én nagyon szépen megköszönöm neked is, Dávid, hogy velünk voltál, illetve köszönöm a hallgatóinknak is a figyelmet. Közé fogjuk tenni a hanganyagot is, és egy pár sorban össze is fogjuk foglalni az üzenetet, amit ez alatt a fél óra alatt, a bő fél óra alatt elhangzott.
Köszönjük szépen, szép napot!
Köszönöm szépen, és viszont hallásra mindenkinek, szép napot kívánok!